A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliumából a 24. rész 13-tól 27. versekig, az Emmausi tanítványok története ez. Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve, és beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Ő pedig így szólt hozzájuk. Miről beszélgettek egymással útközben? Erre szomorúan megálltak. Majd megszólalt az egyik, név szerint Kleopás, és ezt mondta neki. Te vagy az egyetlen idegen Jeruzsálemben, aki nem tudod, mi történt ott ezekben a napokban? Mi történt? Kérdezte tőlük. Ők így válaszoltak neki. Az, ami a názáreti Jézussal esett, aki próféta volt, szóban és tettben hatalmas Isten és az egész nép előtt, hogyan adták át a főpapok és a főemberek halálos ítéletre, és hogyan feszítették meg. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt. De ma már harmadik napja, hogy ezek történtek. Ezen felül néhány közülünk való asszony is megdöbbentett minket, akik kora hajnalban ott voltak a sírboltnál, de nem találták ott a testet. Eljöttek, és azt beszélték, hogy angyalok jelenését látták, akik azt hirdették, hogy ő él. El is mentek néhányan a velünk lévő közül a sírhoz, és mindent úgy találtak, ahogyan az asszonyok beszélték, őt azonban nem látták. Akkor ő így szólt hozzájuk, úti balgák, milyen rest a szívetek arra, hogy mindazt elhiggyétek, amit megmondtak a próféták. Hát nem ez kellett-e elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie. És Mózestől, meg valamennyi prófétától kezdve elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, imádkozzunk. Áldunk téged, drága Istenünk, mert te Úr vagy mindenek fölött. Úr vagy e fölött az egész teremtett világ fölött, amit a te szavaddal te hoztál létre. Köszönjük, hogy Úr lehetsz mi fölöttünk is, a mi kis életünk fölött is. Köszönjük, hogy ismerhetünk téged, hogy vágyódhatunk hozzád. Köszönjük, hogy szerető, irgalmas Istennek ismerhettünk meg, aki megkönnyörülsz rajtunk, aki elküldted értünk a te fiad, hogy megszabadíts minket a bűn és halálfogságától. Istenünk, jó nekünk ez a tudat és ez a bizonyosság, hogy te minden nap velünk vagy. Minden méltatlanságunk ellenére is. És köszönjük azt, hogy most itt lehetünk te előtted, felemelhetjük a szívünket, és várhatjuk tőled a te hangodat, a te üzenetedet, hogy most is szólni kívánsz hozzánk. Köszönjük, hogy törődsz velünk, gondod van ránk, és remélhetjük azt, hogy te most is fel akarsz minket emelni, ha lent vagyunk. Te most is támogatni akarsz minket, hogyha arra szorulunk, és most is örömöt akarsz közvetíteni, hogyha éppen nem tudunk örülni. Kérünk, hogy legyél itt közöttünk a te lelked által. Szólj hozzánk, és könyörülj rajtunk. Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Lukács evangéliuma 24. részéből a 28-tól a 35. versig a felolvasott történet folytatásaként. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok uncolták és kérték, maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybegyűlve találták a 11-et és a velük levőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt a kenyér megtöréséről. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, még nincs olyan messze a húsvét, és minden bizonnyal tudunk emlékezni az akkor hangsúlyozott örömüzenetre. Remélem, nem vagyok egyedül azzal, hogy ilyenkor húsvét utáni hetekben szívesen elmélkedek, vagy gondolkodok a Jézus megjelenés történeteim. Annyira jó átgondolni, különösek és megdöbbentőek, ahogy az emberek ezekben a történetekben találkoznak Jézussal, és a történet végére egy hihetetlen felismerésre tudnak szert tenni. És ezért szeretem ezt az Emmausi történetet is, mert nagyon szép folyamatot tárelünk Lukács a szerző, ahogyan ez a két szomorú tanítvány elindul Emmaus felé, és a Jézussal való találkozás a felismerés után egy teljesen más irányt vesz az életük, mind a lelki állapotuk, mind pedig fizikailag is más irányba mennek. Szokták ezt a történetet az emberi életúthoz is hasonlítani. Az ember járja a maga útját, ami azért néha fájdalmas visszaút is, visszalépés, menekülés is lehet. És hogyha Jézus hozzánk csatlakozik ezen az úton, és mi felismerjük őt, akkor csodálatos isteni gyógyulások is történhetnek velünk. Isteni gyógyulások következhetnek az életünkben, amik valóban más irányba visznek minket ezután. Lássuk tehát most ezt a történetet részletesebben, próbáljunk belehelyezkedni ennek a két tanítványnak a lelki állapotába, és próbáljunk kapcsolódásokat keresni a saját életünkkel. Ez a két tanítvány húsvét napján úgy dönt, hogy elhagyják Jeruzsálemet, a rossz emlékezetű várost, és elmennek egy közeli faluba, Emmausba. Mi vezette, mi hajtotta őket? Ő hozzájuk még csak úgy jutott el a Jézus feltámadásának híre, hogy ők azzal nem tudtak egyelőre mit kezdeni. Olyan fura volt, olyan zavaros az egész történet. Ő bennük az volt egyedül biztos, hogy átélték a nagypénteket, átélték Jézus halálát, és Jézus halálával együtt meghalt az ő összes reménységük is. Ők nem tartoztak a 12-es tanítványi körhöz, valószínűleg a 70-es körhöz tartoztak, de mégis úgy tűnik, hogy Jézus halála igencsak megrázta őket is, nagyon fájdalmasan érintette őket. Idáig Jézusban láttak egyfajta megoldást, egyfajta életcélt, de most minden szertefoszlott, most minden megkérdőjeleződött. Testvéreim, csalódások, vagy hasonló törések mindannyiunkat tudnak érni. Fájdalom, gyász, aminek következtében mi sem látjuk a célt magunk előtt. És jobbnak látjuk, hogy elmeneküljünk onnan, arról a helyszínről, ami a fájdalmas emlékeket idézi fel bennünk. Egy kicsit elinnem, felejtsünk, regenerálódjunk valahol máshol, mert hiszen jelenleg az adott helyzetben csak szomorkodni tudunk, és minden gondolatunk csak egy téma körül forog. Ilyen menekülési utak lehetnek tudattalanul is, amikor érezzük, hogy igen, valami hajt, valami vinne el, de jó lenne, de lehet tudatos is, amikor tudjuk, hogy igen, nekem most arra van szükségem, hogy kiszálljak a szokásos menetből, talán ettől egy kicsit kis erőt gyűjthetek valahol máshol. Tehát nem úgy alakulnak a dolgaink, ahogy szeretnénk, ahogy szerettük volna, ezért csalódottak és haragosak vagyunk, és útra kelünk. A két tanítvány egyelőre képtelen a felejtésre. Útközben is ugyanaz a téma, olvashattuk, hogy beszélgettek egymással mindarról, ami történt. Tulajdonképpen azért az nagy dolog, hogy ketten vannak, és nem egyedül. Mégiscsak tudnak egymással beszélgetni, vitatkozni, és tudjuk, hogy milyen nagy jelentősége van annak, hogy van kinek elmondani a bánatunkat, hogy jelen vagy egy másik ember, aki ugyanúgy átélt valamit, vagy hát ugyanúgy jelen volt egy bizonyos eseménynél, azért ez nagyon fontos. És tudjuk azt is, hogy a megosztott öröm dupla öröm, a megosztott bánat pedig fél bánat. De azért azt is ismerjük, amikor már a párbeszédeink nem tudnak továbbvinni. Azon vesszük észre magunkat, hogy csak a magunkét mondjuk, és ez tulajdonképpen már magánbeszélgetés, monologizálás. Lehet, hogy ketten vagyunk, de ez mégsem párbeszéd. Mindannyian csak a magunkét tudjuk mondani. És egy idő után rá is jövünk, hogy hát ez azért így kevés. Hát tulajdonképpen a másik sem tud rajtam segíteni. Ő is csak a saját kényjával van elfoglalva. Nincs is értelme folytatni ezt így. De hát akkor ki tud rajtam segíteni? És ezen a ponton, amikor semmi előrelépés nem látható a történetben, megjelenik Jézus a színen. Maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. És innentől kezdve egészen más irányt vesz a történet. Még akkor is, hogyha ezen a ponton ez a két ember még nagyon-nagyon távol van attól, hogy felismerjék őt, nem ismerik fel őt, de ő akkor is ott van velük, akkor is ott megy velük az úton, és ennek nagyon nagy jelentősége van. Mert számunkra is bátorító az, hogy sok esetben mi is csak utólag látjuk Isten jelenlétét az életünkben. Az adott helyzetben minden annyira zűrös, annyira sötét, hogy Isten is nagyon távolinak tűnik. Isten sem jelent semmi fogódzót a számunkra, és teljesen egyedül érezzük magunkat ebben a helyzetben. De később, amikor visszatekintünk, mégiscsak felfedezzük, hogy akkor a sötétségben ő igenis ott volt velünk. Átélte az akkori szenvedésemet, érezte a fájdalmamat, és velem együtt szomorkodott. Jó, lehet, én nem éreztem, hogy ott lett volna, de mégis valamilyen láthatatlan módon az ő kezében tartott, hordozott, és nem engedtem, hogy mély repülésbe kezdjek. Biztos, hogy sokunknak vannak ilyen tapasztalataim. Amikor én erről beszélek, akkor bizonyos gyerekkori pillanataimra gondolok, de más valaki gondolhat saját útkeresésére, saját fájdalmára, gyászára, krízisére. Mindenkinek megvan a maga élménye. Nagyon szépen ír a 124. Zsoltár erről a múltban felfedezett isteni jelenlétről. Ezt felolvasom. Ha nem lett volna velünk az Úr, vallja meg ezt Izrael. Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket. Úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. Átcsaptak volna rajtunk a tajtékszó vizek. Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak. Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Mostanra vonatkozóan meg úgy tudunk erőt meríteni, hogy ahogy láttuk korábban Isten szabadítását, ugyanúgy az most is elérhető számunkra. Ő akkor is tud cselekedni, ha mi azt nem érezzük. Ő akkor is ott van mellettünk, hogyha egészen messzinek tűnik, közelebb van, mint gondolnánk. Emlékezzünk arra a történetre, ami a homokparton történik, és a lábnyomokról szól. Mikor az ember háborog, hogy de hát Uram, ezen a szakaszon itt csak egy pár lábnyom van, hát nem azt ígérted, hogy ott vagy velem? És Isten azt mondja, hogy nézd meg jobban azokat a lábnyomokat, mert mélyebben vannak belefúródva a homokban. Igaz, egy pár lábnyom az én lábnyomom, de akkor éppen hordoztalak téged, vittelek magammal, és azért látsz csak egy lábnyomot. Bizony, ott voltam veled. Igen, erőteljesen ott voltam veled. Ez az ismeretlen idegen aztán megszólította őket. Miről beszélgettek egymás között az úton? Szeretné, hogyha ezek a kiábrándult tanítványok neki is elmesélnék a bánatuk, a csalódásuk okát. Hogyha Jézussal folytatunk párbeszédet, akkor milyen jó az, hogyha az már átalakul, az már nem egy olyan magánbeszélgetés, mint ahogy a tanítványok korábban azt folytatták egymással. Ha Jézus megszólít, akkor abban benne van egyfajta szembesítés. Add ki a bánatodat, merj szembenézni magaddal, merj szembenézni azzal, hogy miben reménykedtél, vajon valóban megalapozott volt a te reménységed? A gyógyulás első lépése ez a szembesülés. Amikor olyan kérdéssel is foglalkozunk, amikkel nem szívesen foglalkozunk, amit kerülünk, mert fájdalmas, mert érezzük, hogy ott valami nem stimmel, ott valahol mi is ludasak vagyunk. De hogyha az Istennel való kapcsolatunk valóban egy bizalmon alapszik, akkor merjük a legsötétebb oldalunkat is feltárni. Akkor merjük azt előtte is megvallani bátran, mert tudjuk azt, hogy ő nem akar megszégyeníteni, hanem egyszerűen csöndben ráhagyatkozhatunk, és megvallhatjuk neki a bűneinket. Ezek azért nem könnyű pillanatok, meg kell hozzá állnunk, befelé kell hozzá nézni. Mint ahogy ez a két tanítvány is erre szomorúan megálltak, és jelképes értelemben is. És elkezdik mesélni az eseményeket, ahogyan ezt ők látták a saját szemszögükből. Jézus pedig egyelőre figyel, és úgy tesz, mintha ő neki fogalma se lenne semmiről. Hagyja, hogy beszélje ki magát ez a két ember. Fontos ezért nekünk is, hogy el tudjuk mondani, ki tudjuk fejezni saját magunk számára is, és ki tudjuk fejezni imádságban Isten felé is a saját érzelmeinket, amik a szomorúságainkat, csalódásainkat okozták. Mi az a pont, amit már nem bírtunk elviselni, ami zsákutcába vezetett? A tanítványok elbeszéléséből el is jutnak egy nagyon fontos mondathoz, ami jelzi, hogy mi volt az ő reménységük. Pedig mi abban reménykedtünk, hogy ő fogja megváltani Izraelt, mondják. Tudjuk, hogy miféle hit volt az, amit akkor nagyon sokan Jézusba vetettek. Természetesen nem teljesen megalapozottam. Ők egy politikai megváltót, szabadítót vártak, és amikor ez nem teljesült be, akkor hatalmasat csalódtak. És tudjuk azt is, hogy Jézus nem ilyen szabadító akart lenni. De ebből a mondatból, amit a tanítványok mondanak, az is látszódik, hogy hogyan tekintenek Jézusra. Ezek szerint Jézusra, mint emberre tekintenek, és az ő reménységük is pusztán emberi reménység. És ezért volt hamis. Hamis remények sajnos a mi életünkben is lehetnek. Hamis, hogyha túlságosan földi dolgokba vetjük a bizalmunkat, és ezekbe kapaszkodunk, emberi kapcsolatokba, anyagi javakba, vagy politikai változásokba, csak hogy egy párat említsek. De amíg az ember túlzottan és kizárólag ezekbe bízik, sajnos szükségképpen csalódni fog. Mert hát csalódni lehet a másik emberbe, akiről tudnak kiderülni új dolgok, vagy akiről kiderül, hogy mégsem lehet úgy megbízni bennem. Csalódni lehet az anyagiakba, mert azért ez mégsem jelent mindenre megoldást, és csalódni lehet politikai változásokban is, mert politikát is csak emberek művelik, és szükségképpen magukba hordozzák az elferdülést is. Ezért csak akkor juthatunk igazán célhoz, hogyha a földi reményeinken túl meglátjuk az isteni reménységet is. Ha a földi Jézusban meglátjuk az isteni Jézust, az Istent, azt, aki mindent, amit itt a földön tett, egy meghatározott isteni céllal, isteni tervvel tette. És ez az isteni cél, isteni terv nem tört meg akkor sem, amikor Jézus meghalt, sőt, azután teljesedik ki, csak igazán. És ezért ad nekünk is hihetetlen stabilitást az életünkre, az egész életünkre, hitünkre nézve. Ez a reménység, hogy nem csak földi dolgokban vethetjük azt, mert ha ez isteni reménység, azt tőlünk senki el nem tudja venni. Sem halál, sem élet el nem választhat minket Isten szeretetétől. Ez az isteni reménység, és ebben valóban nem csalatkozhatunk meg. Jézus aztán átveszi a szót. Egy kis feddés után a következő mondatot mondja. Hát nem ezt kellette elszenvednie a Krisztusnak, és így megdicsőülnie? Mert hát tudjuk, hogy Jézusnak is kijárta maga testi, lelki szenvedése. Őt is érte csalódás, csalódott a tanítványokban, például amikor elaludtak és nem tudtak vele együtt vérasztani. Csalódhatott Péterben is, amikor megtagadta őt. Ő is volt nagyon egyedül, sőt, sokkal inkább egyedül, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni, amikor átélte, hogy az atya is magára hagyta. Gúnyolták, megvetették, és most csak a lelki szenvedéseket emeltem ki. De az a csodálatos és nagyszerű, hogy Jézus igent mondott az egész földi, az egész emberi életre. Nem csak a jóra és a szépre, nem csak a jó tanítványi, például tanítványi együttlétekre, hanem arra is igent mondott, amikor átélte az elárultatást, az elfogatást, a kínzást, és átélte az egész testi, lelki, borzalmas halált. Ilyen ez a Krisztus, egészen emberközeli, és nem egy szuperhős, aki csak lesajnálni tudna a saját gyengeségeinkért. Jézus bebizonyította ezáltal, hogy a szenvedés az ő ügye is, és mindannyiunk szenvedését magára vette. Tőle nem idegenek a mi kínjaink, a mi küszködéseink, a mi útkereséseink. Majd Jézus elmagyarázta nekik mindazt, ami az írásokban róla szólt. A tanítványok pedig utólag így emlékeztek vissza. Nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat. Ekkor értették meg, hogy milyen is ez a messiás, akit már évszázadokkal azelőtt megjövendöltek a próféták. Kezdett nekik összeállni a kép. De igazán akkor állt össze végül, amikor már este volt, odaértek a faluba, Emmausban, és asztalhoz ültek. Akkor végre felismerték Jézust. De mikor ismerték fel Jézust? Akkor, amikor már befejeződött minden beszélgetés, amikor véget ért minden tanítás. Elhallgattak, és a mozdulatok vették át a főszerepet. És ez is mutatja, hogy a szavak sok mindenben tudnak segíteni, de azért mindenben mégsem. Segítenek a bajok kibeszélésében, segítenek a történetek elmondásában, megértésében. De aztán helye van a csendnek is, és helye van a szimbolikus tetteknek, amik igazán csodamódon titkokat tudnak kiábrázolni. Néha jobban tudnak mesélni a gesztusok, mint a puszta szavak. És nem véletlen, hogy miért van jelentőségük a sákramentumoknak. És nem véletlen, hogy miért fontos az, amit majd most át fogunk élni az úrvacsorában, amit a tettekkel tisztában ki lehet fejezni, mint nagyon szép szóáradatok sokasságával. És nem is szólva arról, hogy ha elhallgatunk, és csöndben vagyunk, akkor hallható meg igazán Isten halk és szelíd szava. Persze az sem lényegtelen, hogy Jézus milyen mozdulata segítette a tanítványokat a felismerésben. Ez a kenyér megtörése volt. Ismerős mozdulata volt ez Jézusnak, ami arra emlékeztette őket, hogy a Jézus teste is megtöretett, és vére is kiontatott. Egy egyszerű gesztus, ami mégis olyan sok mindent elárul Jézus küldetéséről, arról, ahogy ő adta magát, adta az egész életét, értünk, és aztán újra magához vette azt, amikor feltámadt. Nincs senki más, akinél a kenyér megtörése ilyen hatalmas horderejű dologra emlékeztetne. Ez egy különös jel, ez már egy olyan jel, ami egyértelmű a tanítványok számára. Most már fel tudják őt ismerni. A tanítványok tehát megértették, hogy ő végig ott volt velük, és ezen a különös vacsorán különös mélységűvé válik a kapcsolatuk. És számunkra is lehetséges lesz ez majd most nem sokára. Ő most is hív minket az ő szent lakomájára, hogy együtt legyünk vele, hogy mi is felismerjük őt az életünkben, az életutunkban. És hogyha ezt megtesszük, hogyha meglátjuk őt, az azért a mi számunkra is nagy dolgot jelent, hogy nagy utat tettünk meg őhozzá, és innentől kezdve más irányba mehet az életünk is. Miként a két tanítvány útja is más irányba, éppenséggel az ellenkező irányba történt. Még abban az órában útra keltek, és visszatértek Jeruzsálembe. Ebből is látjuk, hogy az Emmausi út célja nem az együttlét, hiszen utána Jézus hirtelen eltűnt a szemük elől. Nem az együttlét elsősorban, hanem az újraindulás. És milyen érdekes, hogy visszamennek Jeruzsálembe, ahonnan éppen most menekültek ide. De most már nincsen szükségük menekülésre, nincs szükségük felejtésre. A visszatérő utat most már nem szomorúan teszik meg, hanem örömmel, mert tudják, hogy el kell mondaniuk a többieknek, amit most átéltek. Jézus felismerése tehát mindig közösséggé formál minket. Nem magánügy, amit megtartunk magunknak, hanem mindannyiunknak a legmélyebb szívügye, amit szeretnénk megosztani egymással. Az én gyógyulásom így lehet hatással a másik ember gyógyulására. Az én örömöm így tud hatni a többiek örömére. Mert tudjuk nagyon jól, testvéreim, hogy hatással vagyunk egymásra. Nem csak a szomorkodásban, ezt a történet elején nagyon lehetett látni, de ugyanúgy az örömben is, és a Jézussal való kapcsolatunkban is hatással tudunk lenni egymásra. Végül pedig az legutolsó gondolat, hogy ahogy ezek a tanítványok visszatértek a régi életükbe, és lehet, hogy kívülről semmi nem változott, de mégis az ő belsejükben hatalmas változások történtek. Így áldja meg Isten a mi utainkat is, azt, hogy felfedezzük magunk mellett ezt az Urat, és mindig rá tudjuk csodálkozni, hogy ő ott van velünk, és fogja a kezünket. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, drága Istenünk, azt, hogy Te ott vagy velünk minden percben. Biztosítasz erről minket újra és újra, még akkor is, hogyha nem érezzük a Te jelenlétedet. Akkor is, hogyha megfásultunk, vagy nagy mélységekben járunk. Köszönjük neked azokat a pillanatokat, azokat az időszakokat, amikor olyan nagy öröm tölt el a veled való kapcsolatunk miatt. Mert tudjuk és érezzük, hogy ott vagy, és ez nagy erőt jelent nekünk. És kérünk Istenünk azokért az időszakokért is, amikor nem olyan könnyű ezt átélni. Kérünk téged azért, hogy te erősíts minket, hogyha inognak a lábaink, hogyha veszítőben volna a hitünk. Kérünk, Urunk, hogy add a közösség erejét is nekünk, hogy így tudjunk épülni és újra erősödni benned. Kérünk, Urunk, az egész gyülekezetünkért, kérünk a gyászolókért, tulajdonképpen mindannyiunkért, de tiszteletes asszonyunkért különösképpen. Kérünk, hogy legyél ott mellette, állj mellé, és mint ahogy olyan sokszor már az életben, mutasd meg magad, a te hatalmadat, a te nagyságodat előtte. Kérünk, Urunk, minden gyenge emberért, minden küszködőért, akik szenvednek, akik testi-lelki panaszokkal vannak te előtted, kérünk, hogy a te jelenlétedet tőlük se vonj meg. És kérünk magyar népünkért is, te látod, hogy milyen sok ember van, aki elveszítette állását, lakását. Kérünk azt, hogy ne csüggedjenek el, ne adják fel a küzdelmet, és állj mellettük. És kérünk egész világunkért, hogy minden nyomorúság ellenére te mutasd meg a te hatalmadat, és mutasd meg, hogy minél több ember bízzon benned. Kérünk azért, hogy a reménységünket egyedül te belé tudjuk vetni életünk minden napján. Amen.